sein.
Ich wollte tegnap ein Eisgewürl sein, hinter mir nicht vorbei.
Eisgewürl?
Das hinter mir nicht vorbei.
Áldás békességet kívánok!
Áldás békesség!
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 67. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 67. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úristen, áldj meg jó voltodból. A 33. Zsoltárunk dallamára énekeljük. Megkezdett Zsoltárunknak, a 67. Zsoltárunknak énekeljük további második és harmadik verseit. A 67. Zsoltárunk második verse így kezdődik: és akkoron dicsérnek téged.
És akkoron dicsérnek téged. Téged említel, nagy tiszteséget tesznek néked.
segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak a 14. fejezetéből soron következő részeket, amelyek a bűnbánattal és a megtéréssel foglalkoznak. Hogyan oldoznak fel a lelki pásztorok? Ez az egyik kérdés, amire keressük a választ. Tehát akkor oldozzák fel helyesen és hathatósan a bűnösöket a lelki pásztorok, ha hirdetik a Krisztus evangéliumát és benne a bűnök bocsánatát, amely minden egyes hívőnek ígértetik, mint ahogy mindnyájan elnyerték a keresztséget is, és ha bizonyságot tesznek arról, hogy ez minden egyes hívőre külön-külön vonatkozik. És nem hisszük, hogy ez a feloldozás azáltal hatásosabbá lesz, ha valakinek a fülébe vagy a feje fölött külön elmormolják. Úgy véljük mégis, hogy szorgalmasan hirdetni kell az embereknek a Krisztus vérében való bűnbocsánatot, és figyelmeztetni kell őket egyenként, hogy rájuk vonatkozik a bűnbocsánat. Egyébként az evangéliumbeli példák is megtanítanak, hogy milyen ébereknek és serényeknek kell lenniük a bűnbánóknak az új élet folytatásában, mind az óember megöldöklésében, mind az új ember felélesztésében. Az Úr ugyanis annak a gutaütöttnek, akit meggyógyított, ezt mondta, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. A vád alól felmentett házasságtörő asszonynak ugyanő ezt mondta, eredj el és többé ne vétkezzél. Bizonyára nem akarta-e szavakkal azt mondani, mint a lehetséges volna, hogy az ember míg ebben a testben él, olykor-olykor ne vétkezzék, hanem éberséget és minden kis dologra is ügyelő igyekezetet ajánl nekünk, hogy mindenképpen arra törekedjünk, és könyörgéseinkben is kérjük Istentől, hogy vissza ne essünk azokba a bűnökbe, amelyekből mintegy feltámadtunk, és ne győzzön le bennünket a test, a világ és az ördög. Isten igéjét is olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, ahogy ezt bibliai olvasó kalauzunk jelöli a mai napra. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetében a 22. verstől ezeket találjuk megírva. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt, amikor Líziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk Isten igéjét, hozzánk való beszédét, és adja, hogy Szent Lelke által megérthessük azt a személyes üzenetet, amelyel ma keres bennünket. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert van elég hatalmad arra, hogy felszabadítsál bennünket bűneinkből. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és őt büntetted a mi bűneinkért, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet ajándékozhassál. Dicsőítünk téged azért, mert igazságos vagy, és a Jézuson végrehajtott ítéletet nem ismétled meg. Ez a mi egyetlen egy reménységünk, a mi hitünk, így jövünk eléd, és így állunk meg a te színed előtt. De megvalljuk, hogy oly sokszor könnyedén vesszük mindazt, amit tőled ajándékba kaptunk. Oly sokszor úgy kezeljük a bűnbocsánatot, mintha nem volna annak értéke. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy szánjuk oda magunkat te neked, és tartózkodjunk a bűntől. Arra kérünk, hogy taníts bennünket, mert sokszor azt sem tudjuk pontosan, mi mindennel sértünk és bántunk meg téged. Azért fohászkodunk, és azt kérjük most tőled, hogy engedd, hogy ezen a mai napon is világosan megérthessük a te ígédet, kijelentésedet, hogy még jobban tisztuljon a mi látásunk afelől, mi az, ami kedves te neked, mi az, ami jó a te színed előtt, hogy azt cselekedhessük. Jöjj és légy segítségül nékünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 155. dicséretünket keressük ki és énekeljük. A 155. számú dicséretünket a 84. zsoltárunk dallamára énekeljük. Így kezdődik ez a dicséret. Ó, Úristen, légy közöttünk! Szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, ahol a következőket olvassuk a 24. verstől kezdődően. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról, az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ahogyan folyamatosan olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, látjuk azokat a történéseket, amelyek az evangélium terjesztésének a folyamatában egymás után megtörténtek. Látunk Istentől vezetett embereket, és egyúttal olvashatunk arról, hogy milyen volt az ő sorsuk. Az egyik ilyen főszereplő Pál apostol, akiről legtöbbet olvasunk ebben a könyvben, és nagyon érdekes dolgok azok, amelyek számunkra kiderülnek, ha folyamatosan olvasuk ezt a könyvet. Pál apostolnak három missziói útja volt, és amikor a harmadik missziói útjáról a szokás szerint haza indult az ő anya gyülekezetébe, akkor szinte minden helyen hazafelé emberek figyelmeztették őt arra, hogy amennyiben hazatér, fogságba fog esni. Nagyon érdekes, hogy az apostolt ezek a proféciák, jövendőlések és látások nem tartották vissza, hazatért Jeruzsálembe, oda, ahonnan indult az ő missziói körútja, és együtt volt azokkal a testvérekkel, akik az ő távollétében imádságban hordozták őt, akik gondoskodtak róla. És valóban nagyon érdekes, hogy az apostol a jövendőlések szerint azoknak beteljesedéséképpen valóban fogságba került. Azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben azok a zsidók, akik nem fogadták el az ő tanításait, nekiestek, és egy római különítménynek kellett Pál apostolt kiszabadítani, mielőtt talán még halálra taposták vagy kövezték volna. Így bekerült a római helytartó fogdájába, ahonnan aztán jobbra-balra tologatták az ő ügyét. Mindenki félt Pál apostol ügyébe belenyúlni, hiszen születésétől kezdve római polgár volt. És bizonyos jogok megillették őt, a hivatalos, hadd fogalmazzam így, hogy a hivatalos törvénykönyv szerint Pál apostol semmi olyan dolgot nem tett, ami alapján elítélhették volna, ezért féltek hozzányúlni a helytartók. Viszont mivel Pál apostol zsidó is volt egyúttal, az ellene fölhozott vádak egyházi, vallási vádak voltak, amikhez meg a rómaiak nem értettek. Azt gondolhatnánk, látva az ő sorsát, ahogyan ma is olvastam, csupán az egyik helytartónak a fogságában két esztendőt töltött el, több mint két esztendőt az apostol, azt gondolhatnánk, hogy vége mindennek, bezárultak a lehetőségek, semmi sem folytatódhat, hiszen az apostol fogságba esett, és ez most nem egészen olyan, mint amilyen Filippiben volt, hogy egy éjszakát ott töltöttek a helyi tömlöcben, aztán kiadták az útjukat, hogy menjenek tovább, hanem ez a fogság most tartósnak tűnik, és aztán amikor azt fogjuk olvasni, hogy Pál apostol appellál a császárra, mint római polgár, hogy tudnélik az ő ügyében a római császár hozzon végső döntést, akkor ez a fogság még inkább elhúzódik, és beláthatatlanná válik, hogy mikor fog egyáltalán az ő ügye valamelyik római császár elé oda kerülni. Úgy gondolhatnánk, hogy a rendszer, az igehirdető rendszer, az evangélium terjesztésének egyik legfontosabb rendszer eszköze, Pál apostol megbénult fogságban van, tehát minden leáll, mindennek vége. Azonban ez a mai ige szakasz is láttatja velünk azt, amit nekünk is tudnunk kell, és újból emlékezetünkbe kell idézni, miközben sokszor mi is kétségbe eshetnénk amiatt, hogy akár az egyház, akár egy gyülekezet, mint a teljesen megbénult volna, mint ha nem történhetne semmi. Emlékeztet most bennünket Isten igéje arra, hogy az az ügy, az evangélium ügye, amelynek követe volt Pál apostol, ez az Isten ügye. Ez az Isten ügye. Ezt mi nagyon sokszor elfelejtjük, és talán azok a testvérek, akik aggodalommal kísérték Pál apostol útját és sorsát, szintén elfelejtették egy-egy időre, hogy az ügy, amit Pál apostol képvisel, az az ügy valójában tulajdon szerint az Isten tulajdona. Az evangélium ügye Isten ügye. Pál szíve égett Jézus Krisztusért, azért a Jézusért, akivel találkozott ott a damaszkuszi országúton, aki megfordította az ő életét és sorsát. Égett a szíve Jézusért. Hálás volt Jézusnak. És a háláját úgy akarta kifejezni, hogy szolgálta Jézust. És ez azt jelentette, hogy elszegődött Jézus ügyének szolgálatába. Mert az ügy, ami mellé elszegődött az apostol, Isten ügye, Jézus ügye. Pál apostol pedig ebben az ügyben nem főszereplő volt, hanem Isten eszköze. Mert Jézus ügyében azok lehetnek igazi eszközök, akiknek ég a szíve Jézusért. Akiknek ég a szíve és hálás a szíve Jézus Krisztusnak. Nos, azokat tudja használni Isten az ő ügyében. Méghozzá az evangélium ügyében. Azokat, akik feltétel nélkül engednek neki, mert az ügy az övé, és bennünket, embereket eszközként akar használni. Ő maga. Isten nem engedi meg, és nem is hagyja, hogy mi kisajátítsuk magunknak az evangélium ügyét. És erről világosan beszél Nikodémussal. Jézus Krisztus, amikor elmondja neki azt, hogy tulajdonképpen csak aki újonnan születik, az láthatja meg az Isten országát. És amikor Nikodémus megkérdezi Jézustól, hogy hogyan és mi módon születhetik újjá az ember, akkor Jézus nagyon egyértelműen azt mondja neki, hogy csak víztől és lélektől lehet az embernek újonnan születnie. És amikor Nikodémus értetlenkedik, akkor Jézus így folytatja az ő tanítását, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Egy hasonlatot hoz Jézus Nikodémus elé. Azt mondja neki, te a szélről sem tudod azt, hogy honnan jő és hová megy. Hallod, érzékeled, tapasztalod, de nem tudod megmondani, hol keletkezett, és azt sem tudod megmondani, hol ér majd véget. És azt mondja Jézus, pontosan így van mindenki, aki a lélektől született, Nikodémus. Azaz, az ügy, az evangélium ügye, Nikodémus, az az én ügyem. Ez az én ügyem. És ezt ti emberek érzékelitek, tapasztaljátok, átélitek, de nem tudjátok ennek az ügynek a kezdetét, és nem tudjátok a végét. Balga ember az, aki úgy gondolja, hogy az evangélium ügyét kisajátíthatja. Hogy az evangélium nálam van. De sok egyház meg felekezet hirdeti magáról az egyetlen igazságot. Mi vagyunk az igazság egyház, és rajtunk kívül nincs élet. De rendelkezünk mi ezekkel a jogokkal, hogy ilyeneket mondjunk. Azt gondolom, az ige tanításából megérthetjük, hogy az ügy Krisztusé, ő pedig szabad. Őt nem korlátozhatja senki és semmi. Pontosan így van mindenki, aki lélektől született. Az evangélium ügye, Isten ügye. Sokan Pál apostolt féltették. Pál apostol a maga életét nem féltette soha. Mert tudta, hogy szolgáló testvér ő. Nem egy ügynek a birtokosa, aki ha elvész, vész vele az ügy is, hanem egy ügynek a szolgája, aki egy ügyet erősít, aki egy ügyben Isten eszköze, és ezért, ha ő elvész is, az nem azt jelenti, hogy elvezett az ügy. Olyan jó lenne, testvérek, ha megértenénk azt, hogy az evangélium ügye, Isten ügye ma is ebben a világban. Ma sem sajátíthatja ki senki magának. Nem mondhatja senki azt, hogy egyedül nálunk. Egyedül csak itt, vagy csak ott szól az Isten, és jutnak hitre emberek. És nem vehetjük el Istentől sem azt, ami az övé. Egy olyan világban élünk, ahol az ember mindenre rá akarja tenni a kezét, és rá is teszi. És látjuk ennek a szörnyű következményeit. Milyen az, amikor az ember Isten kezéből elvesz valamit, és maga kezd vele okoskodni. Ennek mindig megvan a következménye. De az evangélium ügye, az nem a mi ügyünk, testvérek. Annak mi soha, de soha nem leszünk a birtokosai. Ez az Isten ügye. És ahol Isten akar, ott megjelenik az ő lelke által, szól és cselekszik. És mi ezt tapasztaljuk. Olyan jó lenne, ha ezzel az alázattal tudnánk Isten ügyére nézni. Még azt is hozzá kell ehhez tennem, hogyha Isten akar valamit, testvérek, akkor annak ellenére is véghez tudja vinni, hogy az emberek talán nem akarják. Az egyik legjobb példa erre Pál apostol, aki teljes mértékben, teljes mellszélességgel szembe gyalogolt Jézus Krisztussal. Mert amikor Damaszkuszba indult, akkor nem másért ment, mint hogy összegyűjtse a keresztjéneket. De az Isten azt akarta, hogy Pál apostol legyen abból a Saulusból. Isten úgy tekintett Saulusra, mint aki választott edénye. És mi történik? Miközben Saulus teljes mellszélességgel, indulatokkal hadakozva megy Jézus ellen, szembe jön vele Jézus, és elvégzi Saulusban azt, ami nem volt elvégezhető. Látott Saulus keresztjéneket, látott megtérő embereket, látta Istvánt, akit halálra köveztek, és úgy tűnt, hogy kemény az ő lelke, elszánt, eltökélt farizeus. De amikor jön az ügygazdája, Jézus Krisztus, akkor Saulus egy pillanat alatt esik a porba. Egy pillanat alatt esik a porba. Testvér, nem te és nem én, hanem Isten az, Jézus Krisztus az, aki elvégzi az ő munkáját, mert az ügy, az evangélium ügye, az ő ügye. Jó, ha nem felejtjük azt, hogy bennünket, ha ég a szívünk, ő érette, eszközként akar használni. Nem többnek és nem kevesebbnek, eszköznek. Tudsz-e már Jézus eszközeként az ő ügyében szolgálni, segítkezni? Megmelegítette-e már a szívedet Jézus Krisztus szeretete, kegyelme? Találkoztál-e már Jézus Krisztussal? Mert ha nem találkoztál vele, akkor nem is lehetsz az ő eszköze igazán. Akkor nem